Megy, jó? Aki nagyon figyelt, az hallhatta, hogy a Signal elején Barbie-nak olyan jó kedve volt, hogy belenevetett. Ennek nagyon-nagyon örülünk, mert hogy itt vagyunk a 98. kultúrsúfni résszel. Én Isti vagyok, és hát igen, itt van Barbie is. Hello!
Itt a rötyörészős picsa, sziasztok!
és Barbara is itt van. Nem, sziasztok. Laci is itt van, szevasz!
Sziasztok!
Sziasztok, Barbara vagyok!
Készültünk összesen 9 témával, majd amikor elindultottuk az adást, illetve a felvételt gyakorlatilag majdhogy nem megnyomtuk a felvétel gombot, Laci behozott egy olyat, hogy Sidi Péter román lett. Na most ki ez a Sidi Péter, ugye? Azt azért mondjuk el.
Hát ő az a sportlövő, akinek a nevén nem röhögünk minden alkalommal, amikor megemlítjük. Ellenben volt már róla szó az adásban, ugye Péni Istvánnal való összetűzése. Okám.
It never gets old.
És továbbra is rendkívül éretten kezeljük ezt a kérdéskört. És
de hogy miért lett román, vagy mi van itt?
Mert a Magyar Sportlövő Szövetség, jó volt, hogy mielőtt megnyomtuk a felvételből, mondta, hogy akkor hozzuk már be, úgyhogy most itt közös septibe olvasom, hogy mi történt, mert csak a szalagcímet olvastam el, tehát a cikket nem. De mint kiderült, ugye a Magyar Sportlövők Szövetsége őt eltiltotta 2 évre a versenyzéstől, amikor volt ez a doping csempészéses ügy, és ezért most román színekben tud versenyezni, és a bukaresti sportlövőszövetségnek a versenyzője, aminek itt van a román neve, de azt meg se próbálom felolvasni, mert biztos, hogy nem sikerülne.
Na, és akkor mi erről a véleményünk?
Hát azért láttunk már ilyet a világtörténelemben. Ilyen nemzetváltások voltak, hát ő így.
Hát olyat már láttunk.
Nacionalista.
De hogy megpróbálja a saját csapattársát ellehetetleníteni, bemártani, majd átmegy egy olyan nemzethez, aminél, vagy amivel kapcsolatban egyébként is elég problémás a viszony. Viszonyunk, meg hát az ő viszonyok meg velünk.
Na, így legalább most már nem ilyen Magyar Sportlövő Szövetségen belüli villongást, az, hanem egy ilyen jófél román-magyar pofoszkodós buli.
De úgy, ez úgy kell hozzáállni, hogy európaiból váltott európaiba. Tehát, hogyha ilyen nagy összegészében nézed az európai közösséget, akkor voltak épp nem történt semmi.
Ekkora egy libernyák vagy te.
Sőt, akkor már legyünk világpolgárok, akkor igazából így mindegy nagy család vagyunk, és egy nagy faj, úgyhogy...
Bízom, egy nagy faj. Alakulunk, ezt
nem úgy, nem
lehetne
úgy faj,
vonszolgatni.
Ne, értsétek jól, mielőtt itt aztán kancellálva leszek.
Kancellár?
Az nem leszek.
Angela.
Nem leszel. De miért kell ezt?
Isten.
Na, szóval... Akkor az adás tematikája következő, kicsit megnézzük, hogy ezt én nem szoktunk csinálni, nem mondom, hogy mi a tematika. Miért akarjátok, hogy elmondjam?
Nem. Akarja a búbánat, te nem tudsz most mit kezdeni ezzel a helyzettel.
Jó, akkor viszont nézzük meg, hogy mi újság a karanténhelyzettel az iskolákban. Csak úgy nézzünk bele, így tekintsünk bele messziről.
Kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat.
Igen, messziről.
Trüsi Takaban ott minket? Van egyébként.
Igen. Szervusz László.
Mi a helyzet az iskolákban?
Na, az a helyzet az iskolában, rég beszéltünk erről, és gondoltam, hogy ha valakit érdekel, akkor elmondanám, hogy jelen helyzetben 3 osztályunk van karanténban, tudtunk, a 2 covidos kollega van, és én arra jutottam, hogy elmentem tegnap ilyen ellenanyag mérésre, vagy mi a túró ez, majd Laci kijavít, hogy megnézzék, hogy ilyen antitest lópikula, az.
Antitest szintet nézek.
Na azt elmentem, és majd holnapra lesz eredmény, és nagyon érdekel, hogy akkor most én voltam-e covidos, nem voltam covidos, fölvegyem-e a 3. oltást, ne vegyem föl, és akkor erre jutottam, hogy akkor, hogyha nagyon alacsony ez a szint, akkor fölveszem a 3. oltást, hogyha turbón van, akkor meg nem veszem föl a 3.
És a középen
oltást.
Van, és mondjuk éppen jó,
hát akkor meg úgy vagyok vele, hogy akkor föl fogom venni így a közeljövőben, de nem olyan idegbeteg tempóban.
Ezt kapott karácsonyra tőlünk. Foglalom neked egy időpontot.
Hát igazából úgy voltam vele, hogy ez a vizsgálat, ez 11 000 forint volt, És hogyha most én elmegyek, beoltatom magam covidosan, akkor lehet, hogy el kell mennem 2-3 nap táppénzre, mert nagyon vacakul leszek. Persze most benne van, hogy én azóta elkaptam a covidot, és mire megyek oltatni magamat, megint az leszek, de na mindegy, szóval inkább ránézek a fiúkra, a helyzetre, hogy hányan vannak, hogy mennyire termelem az ellenanyagot, mert hogy az egyik kolléganőmnek csak simán be volt dugulva az orra, és úgy elment teszteltetni magát.
Azt hittem azt mondta, hogy ellenanyagot üsszentett. Annyira durván termelt.
De és hogy covidos, és most egy picit úgy elgondolkodtam rajta, hogy most akkor lehet, hogy én is múlt héten covidos voltam, mert hogy egy picit volt nekem is az orrom, meg egy picit fájt a torkom, meg egy picit fájt a fejem, hogy akkor most lehet, hogy én is az voltam. A fene se tudja már most.
De akkor nem megyünk le a 100. adásra, ha ilyen covidos környezetben mocorogsz. Akkor nem lesz itt személyes felvétel.
De mindenhol covid van, babám, tehát hogy most olyan szinten van már a helyzet, hogy ihaj, csuhaj.
Hát itthon még nincs. Úgy tudom, mármint itt a lakáson belül.
A Névfürdő utcán, mert most összenet, hogy múltkori adás óta tudjuk.
Igen.
Hát ott nincs, ebbe abszolút igazad van, amúgy a Matyi most adatta be a 3. oltást, úgyhogy tőle nem kell félned.
Jó, te meg akkor majd a konyhába addig tüsténkedsz, amíg mi bent.
Így, igaz. Illetve ugye kijött most az is nálunk kormányrendeletbe, vagy nem tudom mibe, hogy kötelező december 15-éig a pedagógusoknak is fölvenni az oltást. Hát most jelen számítások szerint körülbelül 1600-1700 pálya elhagyó lesz ennek eredményeképpen.
Komolyan.
Igen. És ez még csak egy ilyen előzetes felmérés. Ugye egyébként is tanárhiány van. Most nálunk például, hogyha a matek tanár nem veszi föl az oltást, akkor nem lesz matek tanárunk. Tehát ilyen szinten vagyunk.
Jó a helyzet.
Jó, ugye? De nálunk is már van kollega, aki jelezte, hogy ő nem fogja fölvenni az oltást, úgyhogy oldjuk meg.
És az az érv, hogy nincs kitesztelve?
Hát, hogy ő közölte, hogy ő nem veszi föl. Mert hogy ő nem...
Azt értem, de mi az érv, vagy miért nem?
Hát azt mondta, hogy azért, mert hogy ő még szaporodni szeretne, és hogy beviszik az oltással, a csippel a meddőséget a szervezetibe.
Uh-huh. Jó.
Jó. Csak most nekem ezzel az a kérdésem, hogy ugye most én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak egy részének ez egy úgymond jó indok arra, hogy pályát váltson végre, ha amúgy is már kiégés közelben van. De mi van akkor, hogyha, mit tudom én, januártól nagyon bedurvul a helyzet, és azt mondják, hogy mindenhol be kell oltakozni. Nincsen már ez a kihúzódás, mit tudom én.
Hát akkor gondolom két opció lesz, hogy vagy beoltatják magukat, vagy elkezdenek szemezni a munkanélküli segéllyel, mert hogyha mindenhol kötelező, akkor tényleg nincs se.
Jaj, ez olyan kispolgári hozzáállás, hát lehet autókat gyújtogatni is.
Igazadban érjen az anarchia.
Ja, bocs, hát, jogos.
De most ezt csak félig mondtam viccesen, meg nyilván nagyon nem lenne vicces, ha ez történne, de hogy Nyugat-Európában azért vannak komoly tüntetések annak kapcsán, hogy akkor kinek hogyan kötelező, és hogyan nem, és miért oltatnak, meg miért nem. Tehát, hogy ez nem egy irreális forgatókönyv.
Igen, de egyébként ma így beszélgettünk kollégákkal is, igazából nem tudtam haragudni a logikai menetére, hogy ugye elvileg az oltott is terjesztheti a vírust, ugye?
Ez így van.
Bár erre, hogy akkor voltak épp még is kell erőltetni, hogy beoltassunk mindenkit?
Hát azért...
A kollégák közül, pedagógusok
azért,
közül.
Hogy, hogy minél többen be legyünk oltva, az azért fontos, mert a túlterhelést megakadályozza.
Persze, ezt értem, abszolút, csak hogy akkor ez most miért van rászűkítve a tanárokra? Szerintetek. És most én abszolút egyetértek azzal, hogy oltakozzon mindenki, csak hogy nem nagyon tudtam belekötni ebbe a logikai fonalba se.
Hát azért, mert az tanároknál a munkáltató az az ormány, meg a magyar állam, míg máshol meg nem, és ott nem kötelezik. Meg ugye azért ne felejtsük el, hogy vannak választások is a közeljövőben, és minimális veszteségek árán akarja lehozni az aktuálisan regnáló.
Meg hát ugye ezt el kell mondani, hogy az egyházi iskolákra például ez nem vonatkozik.
What? Mert? Ja, hát persze, mert ez nem
kormányzati. Hát, nem az a fenntartó.
Így van, hanem ott azt majd az illetékes...
Hát majd 3 atyánkkal majd kigyógyulnak a koronából. Na jó, nem rossz indulatoskodom.
Nem ettől függ, de hát nem kötelezhetik, mert nem ők a fenntartók.
Ja.
Még a kérdésedre annyit reagálva, hogy ha egyébként az oltott is terjeszthet, az akkor miért kötelező? Amennyire én látom, ugye az egészségügyre is ráhúzták a kötelező oltásokat. Feltételezem, hogy mind az oktatás, mind az egészségügy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy stratégiailag kiemelten fontos ágazatok, tehát igyekeznek minél több tanárt és orvost és ápolót a hát, működőképes állapotban tartani, mert hogyha valaki be van oltva, még ha is kapja, akkor azért könnyebben kilábal belőle, mint hogyha kidől két hétre, meg aztán karanténban van otthon, feljétezem el az egyik oka. A másik, hogy a terjesztésnél igen, terjeszthet, de megint csak, hogyha egy könnyebben kihevert, gyorsabb lefolyással történik meg ez a COVID-fertőzés, vagy ez a COVID-kibekkelés, úgymond, akkor az egy jobb helyzet, és mind az összjárványhelyzetre, mind ezeknél az egyébként elég túlterhelt, vagy szakemberi hiánnyal küzdő területeknek azért egy ilyen szalmaszálat nyújt, hogy ne recsenjen össze. Mondjuk, amit mondtál, így akkor lehet, hogy visszafelé sül el, hogyha tényleg hirtelen elszivárog 1500 kötőjel 2000 kolléga innen, úgyhogy lehet, hogy nem valósul meg, de gondolom az alapvető terv ez lenne a kötelező vétett oltásra.
Ja, abszolút megmondom, hogy szóval, hogy egyre gondolok, de azt is meg tudom érteni, aki most ezt egy picit másképp gondolja. De abszolút elfogadom, amit mondtok. Ja.
Na jó, hát szóval akkor erről ennyit. Most egy ideig megint ne covidozzunk. Olyan lelombozó ez az egész
jó,
téma.
Most Sabból szerintem egy 15 adás óta nem volt róla szó.
Ja nem, teljesen elfért, meg most azért változtak szituációk, csak azt mondom, hogy egyébként azt tényleg nem is hoztam témának, de meg be kell mondanom, hogy megint letiltottam az összes médiumot. Facebookon is, ugye itt egy naponta kevés egyszer facebookozok, és akkor is tele van a falam ilyen hányan haltak meg, milyen politikai nem tudom mik vannak, és egyszerűen már nem lehet kezelni. Beszéltem egyébként pszichológus barátommal is, és ő is azt mondta, hogy most már ott tart az ember, hát most nagy szavakkal emberiség, de inkább azt mondjuk, hogy a magyar, mondjuk azt, hogy a magyar társadalom is, meg egyébként sokan más országokban is, hogy nagyon tudatosan el kell gondolkozni azon, hogy hogyan tartod magad pozitív gondolkodási pályán, meg gondolkodási hullámokon. Most mondhatjuk itt a flow-t, de tényleg nem a flow-ról van szó, hanem arról, hogy a sok negatív gondolat, ami bejön az innen-onnan, akár közösségi médiából, akár egy sima újságból, online platformról, bárhonnan, azok olyan szinten lehúznak, hogy tudatosan dolgozni kell ellene. És ajánlott is egy könyvet, amit most még nem fogok bemondani, mert nem olvastam el, és ugyan anélkül nincs ajánló. Csak a Rage ajánló van, meg tényleges ajánló, úgyhogy ezt majd beszerzem valamikor karácsonykor, és akkor fogom mondani, hogyha én is jónak találtam. Szóval nehéz. Na, ezt akartam csak mondani, úgyhogy mindenkinek kitartást a következő időszakra. De hát, ha itt a karácsony majd ilyen jó vibe-okat, meg hullámokat gerjeszt, meg jó lesz családi körben, reméljük, hogy majd lehet tölteni.
Amen.
No, és akkor, ámen, és akkor kicsit vidámabb vizekre vezve, és maradva a könyvvonalon, az antikvárium.hu-t biztosan mindannyian ismeritek, már nagyon régóta, szerintem 20-25 éve, talán pont most ünneplik egyébként a szülinapjukat, üzemelnek, és nagyon jó minőségben, relatíve jó állapotban tartanak könyveket, és árulnak könyveket. És mindegy is vásároltam egy Steinbeck könyvet, és tök jó volt, mert beletett pittyenteni a webes felületen, hogy akarok-e ajándékkönyvet, és így ti akarnátok?
Én amikor rendeltem, mindig kértem, persze.
Persze, hogy ha jó, ne? Magyarok vagyunk, adjanak csak.
Hogy ne.
És képzeljétek, hogy bedobtam, hogy egy ajándékkönyv, és adtak hármat, úgyhogy tényleg, 600 forintért vásároltam itt kettő darab könyvet, ilyen két kötetest Steinbecknek az Érika gyümölcsét szerettem volna olvasni, meg azt is olvasom egyébként, pont aktuálisan. És három olyan, adtak egy novellás kötetet, egy regényt, meg talán még egy regényt, ezt nem is ismertem, magyar szerzőknek az írásait. És egyrészt szerettem volna ajánlani, hogy aki az antikvárium.hu-ról nem ismeri, vagy nem olvas használt könyveket, vagy nem rendelt még, az nézzen körül, mert baromi jó könyvek vannak, és tényleg, hát nem azt mondom, hogy nagyon jó állapotban, de megkímélt állapotban. És ajándékba adtak egy könyvjelzőt, nem tudom, hogy ti láthatok-e már ilyet, nekem most volt ilyen először a kezemben, ilyen olyan könyvjelző, ami kicsit ilyen rücskös, recés, és nem értettem, hogy miért, így Nóri kivette a kezembe, mondja, hogy hát persze, hát ez azért van, mert ilyen újrahasznosított papír egyrészt, na jó, olyat már láttam, és vannak benne virágmagok, meg ilyen növénymagok, tehát hogyha elhasználod a könyvjelzőt, nem tudom, 2-10-50 könyv olvasása után, és már ilyen rossz minőségű lesz, akkor el tudod ültetni, és valamilyen növény majd kikel belőle. Basz, hogy mennyire király ötlet már?
Édesem, hogy örülsz egy ricskös valaminek? Ez nagyon jó. Ami magokat tartalmaz.
Na, igen. Jó uncut vagy.
Lehetne kifli is. De egyébként én erről a könyvjelzőről már hallottam, de élőben még nem láttam ilyet.
Ja, úgyhogy most ilyet adnak az antikvárium.hu-nál.
Hát nagyon menő lenne, hogyha majd az esküvőtökön valami ilyesmi lenne az ültetőkártya, vagy mit tudom én?
Hát nem ilyen lesz pedig.
Nem, hogy valaki hoz ennyit magával olyat, tehát neki olyan lesz. Illetve ő rájön saját nevét, leteszi maga elé.
Jó, legyen így.
Fővásárolom a mezőgazdasági bolt vetőmagosztályát, és megérkezem.
És tesz alá kis műtrágyát, biztos, hogy biztos kiteszed a fehér abroszra, én itt ülök, szasztok.
Meghinted a paprikás krumpli tetejét egy picit, fenyő
magra. Paprikás krumpli lesz a menü.
Hát, ha jól viselkedsz, ha nem, akkor az se.
Na jó.
Ha mi, valami spórolni kell, hát a helyszín rohadrága, a szolgáltatók rohadrágák, és nyilván az, hogy te most paprikás krumplit teszel, azon lehet spórolni.
Jó, hát én egyébként paprikás krumpli, ez jó kaja, én belőletek valami puccosabbat néztem ki, de...
És sámlin fogunk ülni, viaszos vászon lesz leterítve az asztalokra, mert elment
sőt,
a pénz.
Sőt, ilyen batyus buli lesz, hogy nekünk kell vinni majd a kaját.
Nem is hülyeség, akkor a paprikás krumplit csak kell kifizetni.
És akkor jelöljük ilyen Google Docs-os, vagy Google táblázatban, hogy ki mit visz, hogy édeset, sósat, főttet.
Jó. Na, mehetünk a következő igen nagy témánkra? Én nem sokat készültem, de egy picit igen. Laci, mi ez? Honnan jött az ötlet egyáltalán?
Vikitől.
Nem. Most egyszer olyan gyereki témám, ezt becsüljük meg. Ez magamtól jött eszembe. Mi ez? Kezdjük ezzel. Meginterjú voltam, ugye Istit meg Balbit, vagy hát megkértem, hogy dobjanak be ötleteket, hogy mik azok a dolgok, amik látszólag minden földön élő emberi lény számára imádnivaló dolgok, de mi mégse szeretjük őket. Tehát amiben kilógunk a sortól, és itt grincseskedünk. És a listán szereplő egyik tétel kapcsán jutott eszembe, ami miatt valószínűleg a hallgatóink 90%-a le fog iratkozni rólunk, vagy legalábbis az én részeimet áttekerik, mert ezt nem nagyon szokták könnyen elviselni. Mindjárt libbentem a fájtlat erről, de akkor hogy haladjunk, hogy akkor elmondjam én, aztán ti, vagy haladjunk így egyet, mond mindenki, hogy lenne célszerű?
Ha menjünk, mondjunk így egyet-egyet szerintem. Nekem nem lesz sok, én kettőt
nekem
hoztam
sem.
Szerintem.
Én is kettőt.
Ja, jó, akkor.
És mind a kettő kaja.
Majd a végén még mondd el, hogy mik. Ne, aztán lehet, hogy nekünk is eszünkbe jut.
Én akkor menjünk ilyen, akkor szerintem kezdjük az én gasztró vonalat, azt én bedobnám magam részéről, mert hoztam filmet, sorozatot, gasztrót, és nem ez lesz még a főszentségtörés. Az egyik, ami számomra ilyen érthetetlenül népszerű, az a sushi. Mert a kívül algás, belül nyers halas, középen meg ilyen cumcumos rizsből álló étel, amit ilyen sós trutymóba mártogatunk, esetleg opcionálisan ilyen csípős gyömbérrel, meg wasabival eszegetünk, az nekem így nem lett ez a sláger, pedig mindenki imádja. Úgyhogy a sushit nem zárt. Megeszem, ha nincs más, tehát én csak úgy vagyok finnyás, hogy amikor
de
lehet.
De azért sushit ne egyéb, baszki, ahhoz azért drága. Hát, csak úgy megfinnyázva, akkor egyé három szelet vajas kenyeret, az kész. De megfinnyázva, te ne egyé sushit.
Hát én
akkor
életemben,
azt adjad nekem.
Én életemben egyszer ettem sushit, és azt szerintem így is valami magamtól, tehát ha tényleg nem tudom, kikeverednék Japánba, és azzal etetnek, akkor megeszem, de mondom, én úgy vagyok fényes, hogy ha lehet. Tehát, hogyha van választék, vagy mondjuk Vikit tudom így mondani, hogy de most biztos azt szeretnénk, és akkor ő lehet, hogy csúnyán néz, de akkor más lesz végül a reggeli ebéd per vacsora, akkor igen, de az a titok nyitja, hogy ha most elém van rakva valami, akkor, és muszáj, akkor megeszem, tehát a sushival pont így vagyok.
De a sushi az egy nagyon mainstream ételnek számít, mert akkor én is így vagyok vele, nem is tudom, hogy ettem már, de valahogy nem.
Egyébként szerintem az megosztja pont az embereket, nem ez a, hogy mindenki fanatikusan imádja, főleg az ilyen egyszerűbb lelkek, mint te. Nem?
De kemény. Mindjárt visszaadhatod a savat. De ilyen alapon be lehet mondani, hogy Android. Tehát a félvilág használja. A sushit is a félvilág eszi. Jó ízzel.
Hát én azt hiszem, hogy ismertségi körben Én ilyen pozitív visszajelzést, nem nagyon hallottam olyat, aki azt mondta, hogy jó, ő nem bírja a sushit. Végig is ugyan vele, hogy nálam jobb, hát nem a nagy kedvence, de hogy ő egyébként önszántából is szokott fogyasztani alkalomattán, szóval ez lehet, én eddig azt tapasztaltam, hogy ez bennem. Ilyen kisülés, főleg az, ami kívül ilyen ikrákkal van borítva, és ropog a fogad alatt, az kifejezetten visszataszító. A másik, a desszert vonalon, lehet, nem tudom, mennyire megosztó, de szintén ez ilyen divat termék, a makaron. Itt azért ilyen kis csillag-csillag apró betűs rész, hogy kétszer ettem makaront, egyszer az ilyen klasszikusnak tűnő, ami ugye középen egy kis krém, és két oldalt ez a ilyen fújtatott, minek mondják azt, ez a habcsókszerű burok, az mondjuk egy ilyen párizsi Mekiben elfogyasztott makaron volt, hát az annyira nem jött be. De azóta ettem egyszer olyat, amelyiknek ez a két ilyen kis, nem csak ilyen habcsókszerű héja volt, hanem az is töltve volt valamilyen, azt hiszem, valami nugátos krémmel, az nagyon finom volt, viszont azért mondom összességében azt, hogy én tovább sem rajok a makaroné, mert annak a finom makaronnak is az árából szerintem egy igencsak jó szelet sütit el lehet volna fogyasztani, tehát én nem vagyok odaértünk.
De várjál, attól, hogy ízlik vagy nem ízlik, az nem függjön már az árától.
De hogy nem, hát kispolgáriak vagyunk, hogy ne.
De amúgy, klasszikusan én azokat a makaronokat láttam, ami ez a fújtatott, az nem igazán ízlik. Tehát ez ilyen cukros cucc, ez ilyen tojáshabos valami, az nem ízlik. És szerintem ez, mondom, nem tudom, nem láttam, hogy melyik az eredeti recept, de a legtöbb helyen, ahol ilyen makaronokat kínáltak, ott láttam, hogy ez a fújtatott cucc volt. Ez a töltött makaron, ez szerintem ilyen, mondjuk, hogy vadhajtás, vagy ez egy ilyen tuningolt makaron. Mondom, az tényleg jó, de én azért csak figyelembe venném, hogy az most így milyen... Tehát árérték arányban az sem. Tehát, hogy annyira nem jó, mint amennyire költséges, úgyhogy én azt is
egy figyelembe vettem. Egy ilyet nehéz elkészíteni, az az igazság. Tehát ez egy normális makaron, az 300-400 forint Budapesten. Egy darab, egy ilyen kis, tényleg ilyen lópikula méretű.
Hát igen, mert az még az időjárás sem mindegy, hogy mikor készíted. Tehát, hogy ha párásod az idő például, akkor nem lehet makaron. Hogy mondod te ezt? Az hé, makaréna, nem?
Makaróni, olyan csak nem mondod az int. Az it.
Nem makaron. Na mindegy. Szóval meg, hogy ebben ilyen mandula liszt van, szóval azért ilyen rohadt drága. Mondjuk annyira én se ugrálok értem, mert nekem nagyon csömör, de ettem már finomat. Meg például a Lidlnek van ilyenkor karácsony környékén ez a puccos deluxe termékcsaládja, és ha abba veszel, az egész finom. A Lidl.
És az lehet, hogy még olcsóbb is.
Igen, és ez nem is olyan őrült drága, hogyha így szétosztogatod darabára.
Tehát, jó, egyébként elém teszik, azt is megeszem. De.
Na, figyelj, majd viszek neked, mert ott a cib mellett egyébként korábban, még, sőt, szerintem most is van ott egy makaronos, ott a körútnál, és ott ugyan drága, de nagyon-nagyon jól csinálják, és nagyon finom, és van vagy 30 féle íz mindig, változik, hogy milyen ízek vannak. Na és ha azt sem fog ízleni, akkor fogod tudni azt mondani, hogy te nem szereted a makaront egyáltalán.
Hát én most is ettem olyan makaront, ami kifejezetten ízlet, csak...
Jó, de ez nem töltött. Tehát az nem makaron, hogy betöltenek.
Jó, akkor.
A sapkát, meg az alját, a gatyáját, az ne legyen töltve.
Egyébként meghívhatsz egy olyanra akkor, ha így szeretnéd, meg szívügyed, akkor na, megengedem.
Nekem mindenképp. Na, majd viszek, arra járom.
Na, nektek ilyen gasztrovonalon?
Nekem a marcipán, amit nagyon-nagyon nem szeretem, rohadt édes, nem? Illetve az ilyen trüffeles cuccok, ami beleharapsz, és így ez a érzem, hogy összeragad a fenekem. Azt se szeretem. Nekem ez a gasztrovonál, ez a kettő, amit mindenki mindig marcipános, de jó, és én azt mindig odaadom másnak a marcipános cuccokat, az ilyen trüffeleket is.
Nekem pillecukor, azt még relatíve sokan szeretik, bár az sem mindenki, meg az a égetett, mit tudom én mit, oda rakják a tűzre, és akkor marshmallow sütve, az egyáltalán nem, de se sütve, sehogy. És a másikat elfelejtettem, ami étel, de még majd lesz más.
Pacsa.
Valami édesség volt. Jaj, tudom, a törökméz, de azt szerintem, nem is tudom, hogy tudjátok-e mi az. Barbie, te szerintem...
Igen, jó, ne tudnám, ez a szódabikarbónás
sárga tégla.
Mert az ilyen búcsúkban volt kapható régen. Nem is tudom, hogy ma hol lehet ilyet kapni, azért mondtam, hogy Laci...
Hasonló helyeken, igen.
Ja, vannak most is ilyenek? Mi?
Hogy ne lennének?
Vörös Marti térre kimész
karácsonykor? Nem a Vörös Marti térre, hanem ilyen ekte, vidéki, nagykőrös, Lajos Mizse.
Nagykőrös,
igen. Te ilyet tudsz, ú, de menő. Nagyon jó kis hangulata van ezeknek.
Szüleim kereskedők, jártunk is ott vásározni, úgyhogy...
Én lehet, hogy vettem tőletek valamit gyerekkoromban. Ott állt a kis Laci, kergette a kis malacokat a vásárba.
Nem tudom, hogy tehát, amikor te gyerekkorodban én pontosan merre jártam, lehet, hogy még nem tatyogtam kint a vásárba, mert én csak később kísérgettem szüleimet, úgyhogy nem valószínű, hogy...
Jó, hát akkor már nagyra nőtt kamaszlóként, akkor így mondom.
Te meg
ott szaladgáltál csirkék között.
Hát, még akár elő is fordulhat.
Megnyalogattad a tehénkakit. De jó.
És te még milyen témánk van? Mármint milyen, mi az, ami ilyen speckó, és mindenki szeretíteti meg, nem?
Még hoztam így a... Na, és itt jön a necces rész. A sorozatos vonalból egyrészt vannak ezek a... Hát gyűjtő nevüknek az egykamerás szitkomok, hogy ez így nincs meg instant, hogy ez melyik fajta. Ugye a két nagy csoportja, ugye több kamerás, egy kamerás, a több kamerás az a klasszikus, mint a Jó barátok, meg a Big Bang Theory, ez az alánevetős, fix helyszínen játszódós. És van az egy kamerás, ami ilyen filmszerűbb, ott tipikusan vannak ezek az ilyen, mint az áldokumentaristák, mint az Office, igen, például az Office-ből is láttam egy részt, az sem tetszett, vagy nem. Vannak, vagy a Modern Family, az is olyan, hogy elnézegettem egy-két részt, így nem kapcsoltam ki, de nem is ragadtam ott, illetve van a Dokik, azzal is így vagyok, hogy néztem pár részt, és mindenki imádja, de...
Mi baj van az egy kamerával?
Tessék?
Mi baj van az egy kamerával?
Nem az egy kamerával, bajomban nem ezekkel a sorozatokkal, valahogy nem tudom, nem.
De a Scraps az szerintem az nem egy kamerás. Egy kamerás.
Hát ez most ilyen, nem úgy, hogy...
jó, de ezt, hogy nem ez az alánevetős, az tény, de oké, okay, jó, én elfogadom.
Hát valóban ezt... nem a kamerába beszélős, de hogy amit ilyen filmszerűen szoktak jobban megcsinálni, tényleg abban lett ez a több kamerás, egy kamerás dolog, hogy a több kamerások azok kicsit olyanok, mint a színházi előadások, tényleg azért is, mert ott van a közönség, és fixen vannak telepítve egy épített díszletbe a kamerák. Az egy kamerásnál pedig ott mozgatják, mindig máshova pakolják ezeket, és sokkal dinamikusabban mozognak. És aztán vannak a hibridek, mint az Így jártam anyátokkal, amelyiknél vannak olyan helyszínek, amelyiknél több kamerás felállás van, és viszont a sztorival mozog együtt a stáb is, tehát van, amikor átvált be az egy kamerás stílusba, tehát hogy az például a kettő között helyezkedik el, tehát ez személyesíti meg ez a felosztás, de mondom, így amiket láttam, nekem nem jöttek be ezekből az ilyen filmesebb sorozatokból, illetve na, akkor most jön a fekete leves sorozatos, mondom maradva, mindenki imádja Rick és Mortit, és most bepótoltam, én megnéztem elejétől a végéig, tehát mindent, a különkiadásokat, az első részt az utolsóig, és az első három részt nagyon nehezen ment le, tehát hogy ott nem is értett, sőt, az első évad nagyon nehezen csúszott le. Ott úgy voltam, hogy én azt sem értem, hogy ez másoknak miért tetszik, mert van, ami nekem nem tetszik, de legalább látom, hogy mások mit láthatnak benne. Aztán utána, amikor végvergődtem magamat az ötödik évad végéig, akkor már úgy jó, látom, igen, valóban nagyon jó, vannak benne jó pillanatok, van benne egy-két rész, ami így már a későbbi évadokból kifejezetten tetszett is. És tényleg vannak benne nagyon-nagyon kreatív megoldások, de nekem nem állt össze, de nem tudott úgy berántani. Én akartam, ezt nagyon akartam szeretni, nem sikerült, nekem egy mélység hiányzott ebből, és hiába van benne, vannak benne nagyon kreatív pillanatok, egy picit ez elment mellettem, úgyhogy én szerettem volna szeretni, de sajnos nem sikerült.
Nekem két kérdésem is van, az egyik még az előző szálhoz, ami ugye arról szólt, hogy nem szeretted azokat a részeket, vagy azokat a sorozatokat, ahol nincs alánevet, és ez azért van, mert akkor nem tudod, hogy hol van a poén.
Igen, valószínűleg erre vezettem vissza, hogy szeretem a sorozatot.
Oké, okay, mert én is erre gondolok, hát ez itt tök érthető. A másik pedig, hogy neked tényleg nagyon sok időd van, tehát hogy van egy rossz sorozat, amit úgy viccből végignézel elejétől a végéig.
Ezt nem csinálom meg mindennel, csak akkora hype-ja van a Rick és Mortinak, hogy ez a teljes megszállottság, hogy most ez a rohadjak meg csak azért is addig nézem, amíg találok benne valamit, amit értékelni lehet, mert ha ennyi ember szereti, akkor... Tehát amikor már elkezdesz kételkedni a saját értékítéletben, hogy biztos én vagyok a hülye valamiért, hogy nem látom, hogy ez miért olyan nagyon jó, hogy nincs ember, aki ezt ne szeretné, és hát lehet, hogy a hiba tényleg az én készülékemben. Amúgy most már tehát legalább azt megláttam, hogy mások mit látnak benne, de... Hát
amúgy a Rick és Mortért én se vagyok oda. az nekem se annyira. Mondjuk nem, ennyire nem voltam mazoista, mint te. Egy-két részt így, de nem különösebben. Szerintem ez egy ilyen lelki állapot, meg lehet, hogy már öreg vagy hozzá. Én meg főleg. Ne, hát többnyire a fiatalok nem szeretik.
Nem tudom, én hallgattam a önkényesbe, a Puzsérék abban az adásban 4 voltak, ilyen nálam idősebb férfi emberek, és mindenki imádta, odáig volt meg vissza.
Hát mert trendik akartak lenni, mert tudták, hogy ez a fiatalok között menő, és akkor így mondta, hogy volt a Rick és Morty, és akkor valamelyik azt hitte, hogy az egy személy, hogy az a neve Rick és Morty.
Puzsér pont olyan, hogy így szeret megfelelni az aktuális trendeknek kényszeresen.
Igen, ő nagyon-nagyon olyan. Hát, de van az, amit itt imádtok, az a beszélő lovas rajzfilm.
BoJack Horseman.
Azt vállalhatatlan. Tehát 2 részt néztünk meg, és nem.
Búúú.
Jó, hát igazából azt már azért több soron megállapítottuk, hogy nagyon nem egyezik a film és sorozat.
Hát de nem is kell. Nem is kell, hogy egyezzen.
Nem kell.
Na jó van. Más szál, következő szál.
Nektek is sorozatos vonal nincsen?
Nekem nincs sorozatos vonal, mert én igazából olyan őrűcsokat nem is néztem, meg ami jó, az szerint az jó is, úgyhogy nem.
Hát én most mondtam a BoJack, de ja, nincs tényleg igazából olyan,
de
ami...
De a BoJack sem olyan, hogy így mindenki imádja, tehát az is eléggé megosztó sorozat.
Nem tudom, én pont azért kezdtem bele, mert hogy az is egy Rick és Morty fenomén volt, hogy az kritikusok mindenhol ömlektek róla, ahol olvastam.
Jó, de én nem kritikus, hanem hogy maga ez így a köztudatban, hogy mi van, mert más az, hogy egy kritikusok mit gondolnak valamiről, amiről mindenki áradozik. Több én, hogy most a Jó barátok, hogy hát ez milyen zseniális sorozat. Azt nem feltétlenül a kritikusok írják azt róla.
Akkor én még hoztam pár filmet, ezt már csak rövidebben. Egyrészt én Tarantino munkásságával nem tudok kivékülni. Ott is próbálkoztam, tehát lement a Western Brigantik, a Kill Bill 1-2, meg a Ponyvaregény, és ezek után föladtam. Tehát ott is ugyanígy vagyok már, mint ahol jutottam a Rick és Mortyval, hogy igen, értem, egyedi stílusa, van benne egy lazaság, nagyon karakteresek, és tényleg nagyon jó dumák vannak benne, nem tud berántani, nem tudom a küszöbet rágni, hogy úristen, mennyire jó. Én fel is adtam, tehát már volt egyszer egy Hollywoodra, meg a Hateful Eight, azt hiszem, az volt előtte, azokról már nem is ültem be. Stanley Kubrick filmje I az zárójelben, mert csak a ragyogást láttam, és szentségtörés, de nekem nagyon igazán tetszett, és ne fogjátok rám, hogy azért, mert én ilyen szánnivaló milleniál vagyok, aki a régi filmeket nem szereti, mert a Pszichót viszont tökre szerettem, és azért ezek így párban szoktak járni. Ilyen 2001 úröd visszájával úgy döntöttem, hogy én már nem is fogok próbálkozni, úgyhogy hiába van az, hogy minden egyes képkocka egy festmény, sajnálom, de a mester filmjeit én nem érzem az én stílusomnak.
Én ezzel készültem egyébként az űröd összejjával, mint példa, úgyhogy nagyon jó,
erről meg már beszéltünk.
Tudom, azért nem is akarok róla többet mondani. Tehát, hogy
te se bírtad végig, ugye? Vagy végignéz?
Végig, tehát hogy ilyen nem volt, még ilyen film bele tekergettünk, de szerintem már megbeszéltük, ugye, nem akarok többet, mert borzasztó.
Akkor még mi 2 van, az egyik a Keresztapa, ami egyébként nem
mi
utálom,
van?
De én nem imádom. Tehát, hogy úgy megnéztem, 2,5-szer láttam, megint csak azt, hogy én ezt akartam szeretni, mert én így nagyon szeretném megfelelni a környezetemnek. És hogy az első 2 alkalom úgy elvoltam vele, hogy oké, jó, hát végül is csak eltett ez a 3 óra. Aztán ugye harmadszor egész jól berántott, csak akkor már kivel néztük, meg elút rajta közben, és akkor már nem akartam egyedül ott folytatni, úgyhogy akkor úgy lehet, hogy már harmadszorra bejött volna, de most akkor majd a negyedik neki futással lehet, hogy tetszeni fog, és akkor revidálom, de egyelőre ez...
Olvasd el a könyvet.
Van könyv.
Mario Puzo írta. Megjegyeztem a nevét, mert óvodás vagyok. De igen.
De igazából az 2 Z és Z, de mindegy.
Igen. De rossz, de a poénomat!
És az utolsó az egy frissebb, és nálam ez fura, hogy pont szerepel a listán, az a Joker, a Joaquin Phoenix-es, amit szintén mindenki imádott, és én nagyon szeretem a DC-t, azon belül külön imádom a Batman-t meg a Jokert, és nem a DC fanboy szól belőlem, hogy jaj, mert itt most miért kell megtudni a Jokernek az eredetét, mert a képregényben se lehet tudni pontosan, értem, és azt a megközelítést is szeretem, és teljesen azon az állásponton vagyok, hogy egy filmben ez amilyen filmet csináltak, meg kell mutatni, hogy hogyan jutott oda az ember. De nekem jó, oké, volt benne egy ilyen nyomorpornó jellege, amit műveltek azzal a szerencsétlen emberrel, de én nem éreztem azt, hogy ez egy koherens történet lenne, ami utána emlékezetes lenne, és azt mondanám, hogy igen, ez most egy ilyen kerek egész, és tudom, hogy miről szólt, és el tudok róla mondani három értelmes kerek mondatot, úgyhogy sajnos az is egy kicsit elment mellettem. Nem utáltam, de nem tudtam imádni egy ilyen meh szinten mozgott nálam.
És könyvbe tudtok olyat mondani, ami mindenki el volt álljúva, és amikor elolvastatok, akkor olyan...
Mondjuk szerintem Istivel az ötös számú vágóhíddal mind a ketten így voltunk, ezt beszéltük is podcastben.
Igen, de az azért elvont a Vonnegut, tehát jó tudom, tehát úgy mainstream, hogy az alternatív mainstream, ami, tehát értelmezhetetlen a két fogalom együtt, de valahogy mégis így van, tehát hogy őt divat olvasni alternatív körökben. De így a sima átlagember nem olvas Vonnegutot.
Ez mondjuk igaz. Úgyhogy, nekem, most mondjuk.
Ja. Nem, csak ennyi, hogy az szerintem nem az, hogy mindenki szereti, mi meg nem. Tehát, hogy igen, volt egy kis csalódás, de nem óriási. Ezt nem sorolnám ide. Még gondolkozom, nekem, hogy van-e ilyen könyv.
Nekem igen, még csak. Ez áll a legközelebb, csak ennyi, mert hogy tudom, hogy annyira nem mainstream, de hogy amit ezen kívül olvastam, azok nagy részt, ami ismertebb volt, az bejött. Úgyhogy nekem nincs így külön olyan.
Én szerintem már beszéltem róla, de a Jadviga párnáját ti olvastátok?
Nem.
Nem.
Mert az van egy réteg, amelyik megvan érte vadulva, de én a 100 oldalas szabálynál kihullott, úgyhogy még hogyha egyszer a kezetekbe kerül, akkor majd győzzetek már meg, hogy ez egy jó könyv.
Nem is hallottam róla, viszont ha már könyvek, akkor ugye én hoztam most egy antiajánlót, amit akkor így előre vennék a Tim Ferriss-től a 4 órás munkahelyet, amit egyébként nagyon-nagyon sokan szeretnek. Hallottatok már róla? Ugye Tim Ferriss az egy amerikai csávó, aki viszonylag, nem is tudom, hogy szerintem több bizniszt is csinált, egy milliárdos, és azt vallja, hogy meg kell találni azt, hogy miben tudsz kevés munkával jól eléldegélni, és azt csináld egyébként az életben, amit szeretsz. Tehát, hogy így önmagában az üzenettel szerintem egyet tudunk érteni, egy jó nagy bullshit, de igaz. Tehát, hogy a közhelyek ugye attól közhelyek, hogy egy nagy igazságot mondanak el több blőd módon, vagy mindenki által ismert igazságot. És igen, nyilván jó lenne, ha 4 órát tudnánk egy héten dolgozni, meg azt sem mondom amúgy, hogy a könyv nem ad különböző egészen jó javaslatot arra, hogy milyen irányban kell elindulni. Nem jó mindenkinek, nem alkalmas rá mindenki, de ad valami tanácsot. Na de az egészet, 400 oldal, tehát hogy így egy komolyabb regény is meg lehetne írni ennyi idő alatt, meg ennyi oldalon keresztül. Ez a csávó, ez egy ilyen visszataszító stílusban nagyképűsködik, de hogy pár példát mondjak, tehát ő amikor fölhívják, akkor azt mondja, hogy mindenkit lepattint, és mondják, hogy írjanak e-mailt, tehát hogy vannak benne jó hatékonyságnövelő tényezők, de ugye bizonyos körökben azt tanítják, hogy ha teheted, akkor inkább szóban kommunikálj, mert akkor nem fog félremenni az információ. Nem, ez nem igaz. Nem fog a hanglejtés hiánya problémát okozni, például egy munkahelyen. Hogyha meg tudsz beszélni valamit szóban, akkor azt tedd meg szóban, mert akkor a közben bizalom is épül és egyebek. Na, ilyenekkel ő nem foglalkozik. Ő egy dologgal foglalkozik, hogy neki a legkevesebb munkája legyen, teljesen mindenki idege hagyja saját maga körül, és emellett minél kevesebbet dolgozon, minél több pénzért. És mivel bárhogy is mondja, az üzenete az, hogy nagyképűen áll hozzá, és hiába mondja, hogy egyébként ő azt szeretné, hogy mindenki keveset dolgozzon, és azt csinálja, amit szeret, ilyen borzasztó visszás az egész. Van neki amúgy podcastje, meg könyve, meg előadásokat tart, meg mindent csinál, de nekem nagyon nem jött be az a hozzáállás, ahogy ő így hozzááll az élethez. Úgyhogy hát nem javaslom, és mivel mindenki szereti, az talán ebbe a vonatkozási rendszerbe, meg ebbe a témakörbe is beleillik részemről. Úgyhogy ennyi.
Cool.
Más könyv, Barbie? Vagy te mondtad azt a és annyi, vagy van másik?
Hát igazából valahogy nekem az a könyveknél már eleve, hogyha elolvastam a fűszöveget, és hiába ajnározta mindenki, akkor nem olvastam el. Meg ugye vannak olyan könyvek, amire még nem érettem meg, de majd egyszer megfogok, azt is tudom.
Úgyhogy... A Kámaszutrára?
A Kámaszutrát egyébként kamaszkorunk hát közepén, egyszer egy karácsonyra tesómmal megkaptuk ajándékba anyukáméktól.
Kérem.
Az úgy voltak vele, hogy hát hamarosan, illetve már akkor lehet, hogy már éltünk szexuális életet, lapozgassuk, hát ha látunk benne újdonságot, és amikor így elköltöztünk otthonról, akkor ezt a tesóm így szó nélkül lenyúlta magának.
Hát ennyi. És így esetleg egy biztonság kedvéért egy dobozószert is kaptatok mellé, vagy ilyen messzire nem?
Azt nem, de nagyon-nagyon felvilágosultak a szüleim ilyen téren is. Nem hiába vagyok olyan, amilyen.
Hát ezzel megölted az adást, hát ezután hogy lehet folytatni? Én nem kaptam ilyet.
Hát édesem.
Megvan a karácsonyi ajándékot, csak ne, vagy ne veszik barja, hogy ne ugyanazt adjuk.
Ja, igen, de egyébként amit mi kaptunk, az tök furi volt, mert ilyen elég zavarbejtő volt egyébként, mert ilyen fényképes volt. Tehát így nem telibe mutatta az akciót, hanem így szóval pucéran. Így...
Hátulról? De azt csak néhol mutatta, úgy nem?
Nem, hanem nem arra volt fókuszálva a kép, hogy hogyan csattannak össze a dolgok, de...
Hanem mi a háttérre, hogy a Monteverest
előtt? Hogy ilyen szép a sejem, hogy... igen, ott a Baldahinon. Nem, de hogy nem rajzolt volt, és azért úgy fura volt.
Én már csak azért mondom, hogy a japán kiadás, ahol még ki is van kockázva emellé, hogy élőképek vannak benne.
Ja.
Oké, akkor mehetünk a következő témára, vagy mindenképp van még bennetek valami, amit megosztanátok a...
Nincs. Én nekem ez a marcipán volt a legfontosabb igazából, amit tudatni akartam a világgal.
Pedig az finom.
Egészségetekre.
Oké, hát akkor Bödölcsi nyilatkozott a Partizánnak, és erről van véleményünk.
Igen.
Bocsánat, Bödölcse is így vagyok, hogy azt is mindenki imádja, de én Bödölcse sem bírom, ugyan csak, hogyha már ez így feljött, bocsánat. De
milyen ember vagy?
Ugyan már...
Sorry.
Minden, amit elmondtál, az milyen már?
Nem is emberileg, de hogy nekem nem tetszenek aztán a fej, pedig abból is próbáltam többet, sajnálom, kövezzetek meg, de nope.
Na mindegy.
Mert ő nem stand-upos, ő ennél komolyabb ember.
Ő egy humorista művész ember, mi?
Nem nevetni jöttünk ide, itt komolykodásunk, kérem.
Na jó, mindegy, akkor ne nézd meg, de egyébként akinek van egy órácskája erre, én így reggelik közben több részletben néztem meg, annak nagyon jó szívvel ajánlom ezt a riportot, mert Bödölcsöt az egyik törzs lelőhelyén interjúvolják meg a Búcsú Szent Lászlói kocsmában, és én még nem nagyon láttam ennyire oldottnak egyetlen ilyen jellegű interjúban sem, baromi jól érzi magát, tök jól csacsorászik, az új könyvéről is szó van, ami baromi jólnak hangzik, aminek most nem üt eszembe a címe, de egy cirkuszi gorilla van rajta, hogyha valami manézs.
Nekem megvan a könyv, láttuk is most a Libriben, de a címét nem tudom bemondani.
Na, jó. Szóval a legújabb Bödölcs könyv 3 van. Ez most egyiket sem olvastam még egyébként, tehát ez az őrületes nagy fan, nem vagyok, hogy most akkor Bödölcs könyvet is rohanok a könyvesboltba, de maga én emberileg bírom, és ez a riport is tök jó.
Mulata Manézs, az a könyv.
Mulata Manézs, nagyon szépen köszönöm. Egyébként már láttam, hogy világít a Google az arcodon, úgyhogy tudtam, hogy ezt be fogod mondani. Ja, úgyhogy ezt nem akarom túragozni. Aki szereti a Bödölcsöt, meg egy új aspektusba szeretné látni, akkor annak ajánlom sok szeretettel, hogy nézze meg ezt az interjút.
Most a Partizánból, meg Bödölcsből kiindulva azért biztos, nem hallgattam meg, de biztos vagyok benne, hogy azért politikáról is szó esik. Ez igaz? Tényleg
igen,
van benne?
Igen. Nem burkoltan, nem... Tehát amit én nem annyira szeretek, hogy így hátulról és körbönfontan, hanem úgy telibe. Abszolút.
Uh-huh.
Jó, tehát a nagyon jobboldali érzelmű hallgató, azok nem feltétlenül járnak jó, hogyha meghallgatják, de aki szereti Bödölcsöt, akkor még ezen is túl tud lendülni szerintem, mert azért nem egy ilyen full politizálós adás.
Szerintem meg a jobboldali hallgatóknak is meg kell ismernie más nézőpontokat, és meg a baloldaliaknak is meg kell ismerni más nézőpontokat, hogy az nem baj, hogyha a másik oldalról is képben vagyunk, hogy ott mi zajlik. Viszont ha már javasoltunk itt egy podcastet, akkor hadd mondjam már el, most hallgattam futás közben este, hogy a Connected-nek a legújabb, talán 152. egyedik, nem tudom, valami ilyesmi adását, amiben arról beszélnek a srácok, hogy nagyvállalati környezetben hogyan működik a politika, és hogy hogyan kell, hogyan lehet, hogyan érdemes ezt kezelni. De tényleg, tehát felső vezető vezetői vagy felsővezetéshez közeli vezetői szinteken. Amikor azt mondja egyébként a FB2, a Fejes Balázs, hogy persze, természetesen nem az EPAM-ról van szó, meg mindenfajta egyezés a valósággal, az csak a véletlen műve, ezt elmondják csomó diszklémerként, de nyilvánvaló, hogy valamilyen szintű saját tapasztalatról van szó. De hogy arról van szó, hogy jön egy új vezető, hogyan kell kezelni, milyen módszerek vannak, ki milyen politikai játszmában van benne, mi van akkor, hogyha egy héten 30-40 meetinged van, hogyan készülsz föl, hogyan nézed meg, hogy kik vannak ott. Persze nem egy ilyen tutóriált kell elképzelni, inkább csak erről beszélgetnek a devlával, és nagyon izgalmas. Egyrészt én ugye nem voltam felsővezetés közelébe se, de már ott is érződtek ilyen jellegű politikai szálak, és nagyon izgalmas, hogy fölül meg mennyire eldurvul ez a helyzet, és ők is megállapítják, hogy ebben a karrieri létrafokon, vagy illetve hát még e fölött mennyire jó dolga van egy szociopata per pszichopata embernek, mert ezekkel az érzelmi dolgokkal egyáltalán nem kell foglalkozni, és simán tud tisztán politikából döntéseket hozni, és érzelemmentesen pörgetni a dolgokat. Úgyhogy érdemes elhallgatni a Connected-nek a legújabb részét.
De ez a közegbonthatni szociopatákra van optimalizálva, nem?
Hát abszolút. Teljesen egyértelműen. De most viccen kívül.
Ezzel
nem állítjuk azt, meg, vagy én biztos nem állítom azt, hogy ott mindenki szociopata, mert nyilvánvalóan nem ez a helyzet, de sőt, közel sem ez a helyzet, tehát nem is akarom azt sugallni, hogy sokan, de hogy maga a szituáció az nagyon fekszik egy szociopatának, per pszichopatának, az tuti.
Hát szociopata lét az előny, de nem feltétel.
Pontosan. Jó, akkor szóval Partizán Report Bölőccsel, Connected Podcast Devlával és FB2-vel, és akkor mehetünk a szokott rovatainkra.
Jaja, na, hoztam egy dilemmát, kezdjük azzal. Még a két héttel ezelőttiből lábadozva megint egy könnyűt hoztam. Melyiket választanátok? Inkább nem káromkodnátok soha többé, vagy nem mennétek 12 évig jégkrémet, fagyit, hideg, nyalós dolgokat?
Érdekes párosítás egyébként.
Nekem betalált, mert
bassza
mind a
meg. Bábocs.
Nekem betalált, mert én mind a kettőben gyakran szoktam élni. Amióta home office van, és nem vagyok hívásban, azóta a káromkodás az munkaeszköz. Előtte is az volt csak halk. És nem azért, mert nem a, tehát félítésen, nem a kollégák ellen, tehát nem, még akkor sem vagyok másokkal bántóan, nem hallják, hanem inkább, nem tudom, helyzetekkel, szituációkkal, rendszerekkel, számítógépekkel szemben szoktam igencsak kocsis módjára káromkodni, és hát a másik, meg hogy a édeségek közül talán a fagyja a legnagyobb gyengém, úgyhogy én biztos vanulok gondolkodni és magamban nézni.
Én szerintem amúgy a jégkrémről le tudnék mondani. Én meg... nyáron jól esik néha, de talán nekem többet ér a lelkemnek néha az egésznapos visszafolytásból az, hogyha egy kicsit néha elszabadulhat a pokol.
Ja. Szerintem egyébként a káromkodásnak is megvan a nyelvtani szerepe. Nem az ilyen kocsis módjára minden második töltelék szóba egy B pluszt belerakni, hanem úgy helyenként jól elhelyezve annak van egyfajta nyomatéka. Én ebben őszintén hiszek, és ritkán, de használom is ezt a lehetőséget, munkahelyi környezetben is, mondom még egyszer, nagyon tudatosan. És a fagyiról mondanék le inkább, azt hiszem, mert ez olyan fajta nyomatékod, vagy hát a fene tudja, tehát, hogy egyik sem durva, tehát simán ki tudom bírni, hogy nem mondok semmilyen csúnya szót, mégis azt gondolom, hogy inkább a fagyiról mondanék le, mert ez egy nyelvtani, meg nyelvi kifejező eszköz, amit nem passzolnék el.
László, nyilatkozz.
Nehogy beragadjon.
Igen, aztán még a végén káromkodni fogok. Egyetértek is tőle egyébként, és azt is gondolom, hogy a pszichének is jó tesz, azt megmondjuk, azt meg valami mondta, tehát akkor mind a kettőtök egyetértek, hogy mind nyelvileg, mind psziché szempontjából egy szükséges eszköz időnként, tényleg nem a minden második szó kifütyülendő vétételével, hanem egy jól elhelyezett, vagy egy megfelelő lelki állapotban indított ilyen káromkodás cunamival akár, de azért mondanék le mégis inkább a káromkodásról, mint a fagyiról, akár csak 12 évre, mert egyrészt nagyon szeretem a fagyit. Másrészt úgy, hogy nem káromkodok, per definíció nem. Azért lehet mondani ilyen mindenféle ízes kifejezéseket, vagy szalonképesen előadott indulat kifejező szavakat, úgyhogy valószínűleg egy ilyen kerülő úttal ezt így áthidalnám, és le tudnám vezetni a stresszt anélkül, hogy egyébként így nyomdafestéket nem tűrő kifejezések, szavak, szószetételek hagynák el az ajkaimat, hanem egy ilyen kreatív, figyfenézős, hukkemukkolásos módszerrel élnék valószínűleg.
Hozzáteszem, hogy baromi menő az, amikor valaki úgy beszél káromkodás helyett, és olyan szavakat használ, amik így nagyon-nagyon régen kikoptak, vagy elkezdtek kikopni a köztudatból, és vagy a magyar nyelvből.
A tehát macska rúgja meg?
Nem, ez szerintem gagyi, de mondjuk ilyen, itt az a szó, hogy komisz.
Ja, ezt a Matyi használja.
És most nem tudok több példát mondani, de értitek, tehát, hogy vannak olyan szavak, amik így már kikoptak, már annyira régiek, hogy nem helyettesíti semmivel senki, mert nincs is meg az alapnyelvtani eszköztárunkban, max ilyen költőknél szerepel, aki nem tudom, 30 ezer plusz szóval rendelkezik fejből, és hogyha egy-két ilyet megtanulsz, és ezt használod, azzal tök menő tudsz lenni szerintem, és én nagyon szeretem, hogyha valaki így beszél, egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány ilyen emberrel találkoztam életemben, viszont ők nagyon-nagyon, egyrészt nagyon-nagyon intelligensek egytől egyig, másrészt meg tök jó őket hallgatni, hogy ilyen szavakat is használnak. Lehet, hogy mondjuk egyébként 10 évesen használták volna ezt, akkor bullyinggal ki szétszedik az iskolában, de hát ezt nem tudjuk.
És képzeljétek el, holnap, meg még 3 nap részt veszek egy ilyen online bullyingos online képzésbe. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz.
Hogyan bullyingoljunk?
Nem, hanem hogy pont ez, hogy hogyan ne bullyingoljanak a kis budos kölkök egymást.
Hogy egymást vagy téged?
Hát engem se, de egymást se. Hát ez érdekel engem is, hogy erre mi a jó módszer, mert ne az legyen már csak, hogy mondjuk, hogy ennyi, hát nem szabad ilyet csinálni. Ne komiszkodjatok.
De akkor már voltál? Vagy most mész?
Nem, holnap, vagy... holnap megyek. Holnap kezdem. Online.
Oké, erről majd számolj be jövő héten, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit osztanak meg.
Hát, hogy mert osztanak ezzel. Admin jogot, az bannolsz mindenkit a retekből, aki én bír magával.
Ja, Teams, site admin.
Report. Az is.
Na, kívánkodjad a kekszet.
Ja, a keksz. Ó, azt majd el is felejtettem. Ugyan na, kinek? Már. Kinek jár a keksz? Egy kicsit ez ilyen two-in-one keksz, mert két különböző vállalkozás, két különböző úriember, de mégis van átfedés.
De egy úgy közös kekszet kapnak.
Á, igen, ez megosztott keksz, mint a Nobel-díjnál, hogy a kekszet is max. 3 felé osztjuk szerintem, vezessünk egy ilyen szabályt mostantól, mert azért már majdnem vagyunk ott, mint a Nobel. De ez most csak így ketté osztott keksz, ez félbetörve. Szabó Lászlónak is, Fékony Miklósnak jár a keksz. És így fordulni fejétek elsőbb egy kérdéssel, hogy az ilyen használt bicikli per autó gumi abroncsokkal ti mit szoktatok kezdeni?
Ott hagyom a szervízbe.
Meg le lehet adni a, de igen, a szervízbe, meg le lehet adni a személytelepen évente egy garnitúrát talán.
Jír, szuper, akkor így felelősség teljesen.
Környezettudatosan, igen.
Igen, nem dobáljátok bele a Tiszába, Dunába.
De egyébként, ha ezt csinálnánk, is biztos, hogy ezt adásban így. Hát mi amúgy kiszoktuk vinni egy tauhoz. Bele a ingaljuk.
Úgyhogy ki tudja, hogy ez valóban így van-e, majd oknyomozó riportot fogok végezni. A Direkt
36-osokat felkérjük, hogy Barbara után kössenek egy kutyát oda. Na igen, és akkor te pedig mit csinálsz?
Én nem semmit, mert nem szoktam se bringázni, meg kocsi sincs. Tehát, hogy
nem használsz sose gumit?
Sose szembesültem azzal, hogy...
Ó, kispapa lesz!
Most a kérdés az ilyen gumiabroncsokra szorítkozott minden egyéb nemű gumiárút, én most így kivontam ez alól a kérdéskör alól, és így szemérmesen tovább is lendülök akkor a kekszre.
Ó, tehát na. Igen. Jó, nem készítenek ki.
Nem, már nem. Szóval ez a két úriember, ez a két úriember ezekkel az abroncsokkal foglalkozik, és Szabó László felvarrom.hu nevű vállalkozást alapította.
Vipasztikai sebész.
Nem, de kiváló márkanév lenne egy plasztikai sebészeti intézetnek. Ellenben nem arcokat var fel, hanem bicikli külsőket és belsőket. Ezekből készít nagyon jópofa termékeket, öveket, pénztárcákat, neszeszereket, illetve használt bicikliláncokból ilyen kis kulcstartókat. És még, ha megértek, hogy felvaron.hu, akkor még több ilyen termékkategória is van, de nagyjából ezen a vonalon mozognak. Egész stílusos. Tényleg egyenlített. Látszik, hogy ezek ilyen gumiabroncsból készültek, de minőségi cuccok. Úgyhogy ez egy ilyen használt abroncsoknak a körforgásban tartására egy tök jó elgondolás, és egy ilyen nagyon stílusos kiegészítő tud készíteni belőlem. Vékony Miklós pedig autóabroncsoknak az újrahasznosításával foglalkozik. Magyar, ez nyugaton már egy picit elterjedtebb, nálunk még úttörő ezen a téren, és konkrétan az ilyen apró darabokra vágott abroncsokat egy olyan ilyen vízzel üzemelő gépbe helyezi, ami kb. Ilyen apró cafatokra, vagy ilyen porrá őrli a gumiréteget ezekről az abroncsokról, és azutána újra felhasználható lesz, és mint egy új gumiknak, mint egy 30%-ban ez szolgáltatja az alapanyagát. Mármint, hogy 30%-ig használható egy új abroncs elkészítésénél ez az alapanyag, tehát ez egy sokkal direktebb újrahasznosítási módszer, és ennek a gumi alapanyag előállításához mindössze a vízre van szükség, nincsen káros anyag kibocsátás benne, vagy egyéb kémiai anyagnak a használata nem szükséges, úgyhogy ez egy nagyon zöld megközelítés. Hogy jár a keksz, hogyha valakit érdekel részletesen, akkor majd is itt megkérem, hogy dobja be a show notes-ba. Van egy, a Deutsche Welle-nek van egy magyar részlege most már, és ők csináltak egy videóriportot ezzel a két úriemberrel, és ott mesélnek egy kicsit részletesebben is az ő üzletükről, per vállalkozásukról.
Oké, köszönjük szépen, kekszet kiosztottuk, és akkor egy kicsit gondolkodós téma jön, ami arról szólna, hogy mely szakmák fognak eltűnni 50 év múlva, Barbie, ezt csak így a semmiből gondolkozunk rajta, vagy van valami apropója is?
Hát arra gondoltam, hogy először egy picit most én játszok veletek, aztán lehet, hogy nem lesz túl izgi a játék, nem tudom, hogy ilyen régi szakmákat, amiket már most nem nagyon használunk, kifejezéseket, hogy azt tudjátok-e, hogy az mit csinált, és aztán földobni témába az, hogy szerintetek mostani szakmák közül mi az, ami nem lesz 50 év múlva. No, játszunk először?
Játszunk.
Tudjuk.
Bodnár. Mit csinált a Bodnár? Meg mit csinál?
Hordót
ja. Például, így igaz.
Pont volt Quiz Night-on valamelyik héten.
Ja, azt így tudjátok, hogy az a muszáj, az miért volt? Mert az Ákos megosztotta ilyen sztoriba a Kecskeméten a muszáj város részt. Na, majd megkérdezem tőle.
Az nem volt benne, az csak ilyen... Hát láttuk, hogy elipszonos évvel írják, de ennél többet nem tudunk
jó.
Róla.
Oké. Okay. Jó. Mit csinál a drótos tót? Mit csinált?
Hasonló, mint az üveges tót, csak dróttal.
Anyukám gyerekkorában félt tőle, mert hogy mindig azzal fenyegették, hogy majd, ha rossz lesz, elviszi a drótos tót. A drótos tót az...
Ez csatornát?
Nem. Ilyen törött cserep edényeket, meg lyukas fém edényeket összedrótozott.
Tényleg?
Megjavította.
Tényleg ezt már hallottam, és egyszer csak elfelejtettem.
No, mit csinál a kefekötő? Azon kívül, hogy iszik.
Lovat csütök.
Tényleg iszik, abszolút. Hát kefét.
Így igaz, kefét, ecsetet, meszelőt, pamacsot, söprűt. És, nem csak maga ezt a kis pamacsot készíti, hanem ő esztergálja meg a tartóját is, ezt az ecset tartót is.
Fú, ez multifunkciós.
Nagyon. Pákász.
Van az ilyen kis fiszpasszágához?
Nincs.
Akkor nem tudom.
Akkor nem tudom, én is arra gondoltam.
Hát ez egy ilyen halász, vadász emberke, aki igazából ilyen...
Tehát ős ember?
Nem.
Hát most már egyébként, ha úgy nézzük, lehet.
Nem, ilyen mocsaras területeken pákáztak. De ez gyakorlatilag horgászat, vagy hát halászat.
Tehát gyakorlatilag ez egy slattyogást jelent.
Slattyog, cuppog, igen, és halat fog.
Hát vagy pecás volt, és így mondták, hogy pakasz.
Na jó, utolsó.
Ez egyébként ez nem egy ilyen mosónőkre mondták, mert ugye pákosz.
Dehogy,
így...
dehogy. Pákosz. Nem. Istenem.
Fekete pákosz.
Utolsó, és nem akarok politizálni, Szijjártó.
Teremfotbalista.
Mi?
Nem is meg
Gyuri Benceseknél végzett teremfotbalistát jelent.
Nem.
Nem ilyen valami lábbelikhez van köze?
Szíjakat, így igaz, tehát öveket, különböző szíjakat.
Én azt hittem bocskor szíjat, azért gondoltam a lábbelire.
Nem, az a Varga.
Ó. Oh.
Tudod, Schumacher, vagy Shoemaker. Jó, oké, ezeket hoztam csak így igazából, és aztán szerintetek van-e olyan szakma, amit hogyha most így átgondolod, hogy 50 év múlva valószínűleg el fog tűnni, nem lesz már, nem lesz rá szükség.
Az összes értelmiségi.
Igen? Ez a mi könyvtáros, vagy mire gondolsz?
Például, vagy informatikus.
És mi lesz?
Vagy egyébként ez most erős, de hogy hát a fene tudja, én megint ilyen zöld vonalról közelítek, tehát hogyha itt nem oldunk meg bizonyos dolgokat, akkor bujdosás lesz.
Ez tényleg szóval nem túl optimista világkép.
Hát határozottan nem az. De 50 év az rengeteg idő mostanra. Ennél hamarabbra is vizionálnak elég durva forgatókönyveket. Ugye 50 év az ugye most 2071-2-ről, egyről beszélünk, az azért nagyon messze van. Jó, most nyilván nem gondolom, tehát ha most le kéne tenni a voksomat, akkor nem gondolnám, hogy eltűnnek az értelmiségi szakmák, viszont hogyha tényleg komoly baj lesz, akkor az, hogy valaki tud, mit tudom én, programozni, az nem lesz izgalmas, sokkal inkább izgalmas lesz, hogy hogyan lehet kevés helyen megtermelni dolgokat, meg azt, hogy hogyan lehet azt megvédeni.
Hát, meg jobb kedvem nem lett tőled. De jó.
Hát mondjátok ti is, lehet, hogy nem nekem kellett először megszólalni, igen, az valószínű.
Most tényleg fel kell iratkozni az erdő legyen beledre, mert ez minden héten előkerül, hogy fűtünk a cseréppel, meg aztán majd egymás húsába beletépünk. De mindegy. Hogyha nem lesz apokalipszis, akkor én arra gondolok, hogy ezek az ilyen nagyon manuális segédmunkák, azok nagyon meg fognak ritkulni, mert ugye kiváltható lesz robotokkal. Illetve tipra, ugye már most is ezek az önműködő pénztárak, mert én szerintem a kasszás, mint olyan is lehet, hogy azért 50 év alatt ugrik annyit a technológia, hogy ki legyen váltva. Apropó önműködő kassa, én most voltam két helyen is, a CVA-ban meg a Spárban is ilyen önműködő kasszán, és volt arról szó, hogy oda kell rakni a kosarat egyik oldalra, és az is méri, és mind a két helyen az volt, hogy egy-egy termék volt a kezemben, volt, ahol nem tudom, az egyik esetben egy, a másik esetben vagy három, és egyszer se tettem le semmit oda a kosaras oldalra, és simán becsippantotta, és csak a becsippantás után kellett lerakni a mérlegre, tehát előtte nekem működött, anélkül, hogy oda tettem volna bármit is. Ez csak még egy visszautalás, ugye, nem is tudom, hány adásra ezért volt.
Hát ez már látod, ez már ez ilyen pesti úri hudzucság. Itt le kell tenni még a kosarat. Azt hozzáméri. De igen, a pénztárost azt én is amúgy abszolút azt gondolom, hogy már nem. Vagy például a benzinkutas, aki ott áldogál. Ugye már most is vannak ilyen úgymond automata benzinkutak. Nem hiszem, hogy ez is...
A kínálcsorgós embernek már most sincs sok értelme, mert a legtöbben mondják, hogy jó van, köszönöm, megoldom.
Hát meg tudod, eleve már úgy jön oda, hogy amikor már a kezemben van a pisztoly, és akkor oda jön, hogy megtönkuljak, és már most mit akarsz? Úgyhogy olyankor én már nem szoktam kiadni a kezemből. Tehát már az időzítés is eleve olyan, hogy már látszódik a szándék is, hogy ő ezt igazán őszintén nem szeretné.
Én viszont szeretek
tankolni. De nem a tankolás.
Úgy, mi?
Tehát nem a tankolás az, ami ott kérdéses, vagy nem azért vannak ott, hanem az egyéb szolgáltatások miatt. Nyilván tankolni is segít, de hogy mit tudom én, a letörölni az ablaktörlőt, meg vagy a szélvédőt, meg a, mit tudom én, mi van ott még, ilyen porszívó is, azt is megcsinálja amúgy, nyilván azt nem gondolom, hogy ingyen. Én sem veszek igénybe ilyen szolgáltatásokat, csak mondom, hogy azért egy benzinkúton egyre több ilyen szolgáltatás van.
De ja, például,
igen, na az. Mondjuk azt is megcsinálom én, de...
Azért mondom, hogy én szerintem ezek szépen lassan el fognak kopogatni.
De most lehet, hogy nem vagyok kedves, de nem a benzinkutas pénztár... Nem a benzinkutas... De amúgy cuki vagyok. Nem a benzinkutas pénztáros, hanem ez a... Na, elingasd a fejed. De nem a benzinkutas pénztáros, hanem az, aki ott a segíthetéket tankolni kérdésekkel él. Kicsit nekem olyan, mint régen, hogyha nézünk, az Magyarországon szerintem sosem volt divat, de egy ilyen 100 évvel ezelőtti New Yorkba visszaruccanunk, vagy 80 évvel ezelőtt New Yorkba, és akkor voltak azok a liftek, amiben volt liftkezelő, és ő nyomta meg a gombot, és egész nap állt a liftben, és nyomkodta a gombot. Na, én ugyanilyennek érzem most ezeket a benzinkutasokat, hogy ugyanúgy nem tudom, nyom egy gombot, vagy
most gominyomás. Most képzeld el, hogy a Kecskeméti kórházban van egy ilyen bácsi a liftbe, hogy beszállsz, és akkor megmondod, hogy hát az ötödikem, és megnyomja az ötödik emeleti gombot, és kinyitja az ajtót. Mert hogy vannak időszakok, amikor nem lehet használni a paternostert, amit én gyerekkoromban nagyon konzekvensen Pasternáknak hívtam, meg nem bírtam kimondani a nevét, meg rettenetesen féltem tőle, de van ilyen liftes ember. Tehát ez még létező. Hát szakma.
Ez komoly.
Ez betyáros.
Bizony.
Ez az egyetlen ilyen van az országban ott.
De ez a paternoster, én is kell nyomni gombot, az megy magától.
Az nem, csak hogyha az nem működik, mert az valamikor valamiért leáll, és akkor, amikor liftezik az ember, akkor...
Tudod, ez ilyen, van egy ilyen riasztási lánc, úgy, ilyen alarm chain, tudjátok, hogy, hogy de figyelj, Feri bátyám, most az, megállt a paternoster, jönni kéne a liftbe, nyomkodni a gombot, tud jönni? Igen, igen, megyek. Jó, és akkor Feri bácsi megérkezik, és akkor 3 óráig, amíg javítják a paternostert, addig a 7 emeletes kórházban nyomkodja a gombokat 5-ig, mert 6-ost, 7-est azt már nem meri megnyomni, túl magasan van.
De az milyen munka lenne, hogy liftes ember, de paternosterben, és nincs gomb, és ott állsz egész nap,
néz körbe. Hova szeretne menni? Fölfele indulunk. Igen, jöjjön, arra megyünk fölfele.
És minden egyes ilyen fülgébe kell legyen, mert sokkal nem tudom, hogy 20 ember egész nap, egy körbe, egy helyben állnak, foglalják a helyet, és semmit nem csinálnak. Csak aztán nap végén nehéz őket kiszedni, mert valaki ott berragadt a tetején.
Megmertetek már fordulni a paternoszterbe?
És sose voltam egy paternoszterben.
Nagyon félelmetes.
Hogy megfordulni?
Hát úgy, hogy megvárod, hogy így körbe menjél, hogy nem szállsz ki.
De miért
és ki van írva, hogy utolsó lehetőség, szállják ki, de te ott vagy, tökös vagy, azt mondja, te hogy szállok ki. És félsz azért, egy picit úgy benned van a félsz, hogy de mi van ott akkor, mert miért kell annyira kiszállni? De nincs semmi, de azért félelmetes. Ha extrém sportot akartok, paternoszterezzetek egyszer, és forduljatok meg, tehát, hogy ne szálljatok ki a végállomásnál.
Csak figyeljetek, hogy ne akkor kapcsolják ki pont, amikor eltűntél a...
Igen.
Tetején vagy az olyan?
Jó.
Hát ilyen kalandjaim vannak, na.
Barbi vadul érzem. Vadcsajok legújabb adását
hallottam. Tudsz élni.
Igen. Na, mi van?
Szerintem amúgy izgalmasabb kérdés, az most azon gondolkozom, hogy nem mi tűnik el, hanem hogy mi fog megjelenni, mint szakma.
Ez is nagyon izgalmas.
Ilyet tudtok-e mondani? Hallgatóknak mondom, hogy ezt az óriási csendet, ezt biztos, hogy ki fogja vágni az automata szoftver, de hogy ide képzeljenek egy óriási, hosszú másodpercig tartó csendet, amíg nem történt semmi.
Meg bepoltok ide.
Köszönjük szépen a hangeffektet. Ezek szerint nincs ötlet.
Elektromos autó tankoló ember. Csak hát hogy most van tankoló ember.
Ha már benzines
luxi,
van.
Ez már nagyon luxi. Hát biztos, hogy hát most érted, egy 3 évvel ezelőtt nem jutott volna eszünkbe, hogy ilyen most a saját példámból kiindulva tegnapi élmény, hogy ilyen COVID konténerek burjánzanak szerte a városba, vagy hát az országban mindenhol. Uh-huh. Tehát ez is például szerintem egy tök új szakma, egy új ágazat lett ez a COVID.
Mi a tesztelő?
Hát COVID konténer építő?
COVID konténer, hát nem, maga ez a cég, és hogy maga ez, aki tesztet végez, meg a vérvételt végzi, meg egyebek. Most nyilván nem a vérvétel az újdonság, de hogy maga ez a munkakör, hogy ez a COVID-dal kapcsolatban, akinek munkaköre létrejött, okay, azt nem gondolta volna. Tehát azért mondom, hogy ilyen biztos, hogy van.
Amúgy, most én mondod, néztünk valami, aztán bezzegszülőket néztük az HBO-n, és ott a stáblista futott, és akkor vettem észre, hogy volt egy olyan, hogy azt hiszem az volt a neve, hogy COVID Supervisor, és ez volt valakinek a munkája, és az tényleg így egy COVID miatt létrejött új munka, mert hogy ez így értelmezhetetlen lett volna 5 évvel ezelőtt, és remélhetőleg ez 20 év múlva is már csak nézik, hogy ez mi a retek, hiszen valakinek halványan így felsejlik. Amúgy, amire még én gondolnék, hogyha megint csak, hogyha nem ez a szakócás, meg pattintott baltával egymás agyonverős időszak jön, akkor az informatikának szerintem különböző ágai fognak így kinyílni, mert ahogy minden automatizálódik, és egyre inkább gépesített lesz minden.
Mesterséges intelligencia.
és minél több mesterség és intelligencia készül, hogy ezeket karban kell tartani, implementálni kell, nem tudom, projekteket hozzak létre, hogy összerakják, szerintem lesznek ilyen új informatika asszociált munkakörök, mint ahogy már most sem csak az van, hogy van az informatikus, hanem akár csak saját például egy banki IT-n belül is van, vagy nem tudom, 4-5 rétege annak, hogy az IT-n belül mivel foglalkoznak emberek, ezt szerintem gombamód fognak kinőni ilyen szakmák.
Meg kellene mondanom, hogy kitől van az idézet, és sajnos nem fogom tudni, de ugye van egy olyan mondás is, hogy olyan egy szakma lesz, aki áll a gép mellett, és tisztán tartja a robotot, és lesz mellette egy kutya, aki megakadályozza az embert, hogy egyébként a tisztántartás mellett más funkcióhoz is hozzányúljon. Tehát lesz egy hosszú gép, hosszú folyamati lépésekkel, meg mindennel, mellette egy ember, meg mellette pedig egy kutya. És ez a jövő. Egyébként közben beszemültött, hogy miért látom én ennyire borúsan a dolgot, mert ma Instagramon Puzsérnál láttam Einsteinnek az idézetét, amit egyébként szerintem mindannyian ismerünk, arról szól, hogy nem tudja, hogy mivel fogják vívni a harmadik világháborút, de a negyediket azt tudti, hogy bottal meg kavicsokkal, és most rájöttem, hogy ezért ilyen pessimista a világképen, mert hogy ez délután meghatározta a napomat, ez az élmény. Mondom, nem először hallottam, nem is másodszor, de valahogy most ez így bennem maradt délutánra. Úgyhogy elnézést a hallgatóktól, hogyha ezt nagyon negatívan tüntettem föl.
Valakinek túl jó kedve van, akkor tudunk segíteni.
Így igaz. Adás végére egy érvágást tudunk garantálni. Még valami depis témát hozzunk föl. Igen. Azt meg én produkáltam.
De a Paternoszterrel azért behoztuk a pozitivizmust is.
A pozitív Paternoszter. Megvan az adás cím.
Megvan az adás cím, pontosan. Na még belemegyünk ebbe a... Azt se tudom, mi ez be. Operation Cottage. Mi a fene ez? És ki hozta? És miért hoztad, Laci?
Én hoztam. Ez egy ilyen kis színes, történelmi kis színes, hogyha van még, nem tudom, 5-10 percetek.
Annyi pont van.
De miért nem stopperre?
Jó. Na, ez egy nagyon tanulságos történet a második világháborúból. Itt meg elírtam, mert ez biztos, hogy 47, ez 43 lesz. Szóval, ez egy nagyon tanulságos történet a második világháborúból, aminek a főszereplői a amerikaiak, a japánok, illetve az a Bering-tengeren elhelyezkedő Aleut-szigetek. Ezek az Aleut-szigetek Alaszkától vannak keletre, hogy nyúlnak el, és itt először is bedolg egy fun factet, hogy Alaszka az USA-nak a legészakibb, a legkeletibb és a legnyugatibb állama. Ugyanis az Alaszkához tartozó, egyébként az Aleut-szigetekhez kapcsolt szigetcsoport, az annyira kinyúlik kelet felé, bocsánat, nyugat felé, hülyeséget mondtad, annyira kinyúlik nyugat felé, hogy átér a másik, a földnek a másik félgömbjére, ami már a legkeletibb csücske a bolygónknak, tehát egy egyszerre a legkeletibb és a legnyugatibb amerikai állam. És ezt a fun factot azért is dobtam be, mert akkor látszik, hogy ez egy olyan pont lesz, ami úgy viszonylag megfelezi a Japán és az USA közti távolságot, és itt az Aleut-szigeteknél van a Kiska, illetve az Attu-sziget, ami egy nem túl jelentős dolog, mert van rajta hó, meg kövek, meg köd, meg hideg van egyébként, és gyakran esik valami hó vagy eső, nincs sok izgalom, viszont az elhelyezkedése miatt ez egy stratégiailag fontos hely is lehetne, akár hogyha csapást akarnak indítani, akár Japán, akár az USA felé, és eredetileg ez amerikai terület, ugye, mint ahogy mondtam, Alaszkához tartozik, volt valami kis, nem tudom, 10 fős meteorológiai állomás, egészen addig, mert a japánok 43. június 7-én felszívták magukat, és elfoglalták. És ez egyrészt veszélyeztette az USA-nak a belső integritását, mert onnan támadhatták őket könnyebben a japánok, illetve azért ez egy pszichológiai hadviselésnek is elment, mert 1812 óta ez volt az első alkalom, hogy az USA területet vesztett. Tehát a második világháborúban az USA bizony vesztett területet. A japánok elfoglaltak egy légpiszoknyi szigetet a Kinda hideg tengeren, szóval azért valószínűleg az amerikai nagy része ezért nem vágott eret magán, de azért ez mégsem maradhatott megtorlás nélkül. Úgyhogy ősszel meg télen azért elkezdték azt úgy szolidan bombázni onnan kifelé a japánokat, majd gyűjtöttek egy Kanadával közös alakulatban pár tízezer embert, meg 96 hajót, odavonultak a Fajós szigetek környékre, blokkád alá vonták a területet, és először az Attu szigetet visszafoglalták, elég véres küzdelemben, majd utána szépen bombázták tovább a mellette lévő Kiska szigetet, végül partra szálltak, de a partra szállás közben a blokkádot alkotó egyik hajó aknára futott, és 72 matróz meghalt, majd amikor a partra értek, átverekedték magukat a japánok által telepített aknákon, bombákon, majd több áldozatot követelő tűzharc árán visszafoglalták a szigetet. Apró, tehát így megvolt az amerikai győzelem. Kiska szigetének diadalába azért csúszott egy aprócska, hát mondjuk azt, hogy üröm az örömben. Ugyan valóban volt tűzharc és áldozatok, viszont a japánok körülbelül 3 héttel azelőtt már elhagyták a szigetet. Úgyhogy mivel két oldalról támadtak, és nagyon erős köd volt, ezért az amerikai és kanadai haderő is sikeresen lelövöldözte kicsit egymást. Úgyhogy valamint tényleg a csapdák, az oda telepített csapdákba is viszonylag jelentősebb veszteségeket szenvedtek, tehát ugyan azt a két teljesen nulla jelentőséggel bíró szigetet visszafoglalták, de azért pár száz embert vesztettek úgy is, hogy részben az első szigeten a japánokkal való küzdelemben, másrészt pedig a egymás lelövődözése során a Kiska sziget visszafoglalásakor, úgyhogy hát ez egy ilyen kellemetlen friendly fire-rel átszőtt fejezete a második világháborúnak, és mondtam, hogy ez egy tanulságos történet, de igazából nem tudom, mi a tanulság, így lelövődözz a ködbe, mert lehet, hogy nincsenek ott japánok, vagy valami ilyesmi lehet így a morálók.
Aztán annyira megharagudtak, hogy ledobták a bombát.
Igen, aztán...
Az atombombát két év múlva.
Igen, egyébként ott is van egy dokumentált eset egy japán fickóról, aki Hiroshima-ban átvészelte az atomrobbantást, könnyebb sérülésekkel kórházba került, majd sikeresen, azt hiszem pár nap alatt felgyógyult, majd még éppen érte a vonatot, hogy másnap reggel átélje Nagasakiba, ahol dolgozott, és ott is lebombázták, és azt is túlélte egyébként. Egy pár nap alatt kétszer dobtak a szerencsétlenre atombombát, és mindkétszer túlélte.
Hát ez kemény. Még visszatérve az előző sztoridra, ezt hívják akkor Operation Cottage-nak, ezt a hadműveletet, ezt a visszafoglalást?
A Kiska sziget visszafoglalására indított hadművelet volt az Operation Cottage, igen, ezt nem tettem hozzá.
Wow. Na hát ez figyelj, egy dolgot kérnék adás dramaturgiailag, hogy ezeket a sztorikat inkább elől hozzuk már be, mert egyrészt tök izgalmas, másrészt hallgatóink felét elvesztettük ott, amikor a Paternosterről elbeszélgettünk egy 10-15 percet. És ezt már nem hallotta senki, pedig tök izgalmas.
Jó étre is van egy érdekes sztorim, akkor azt előbb fogom hozni.
Rendben, nagyon jó, nagyon frankó lesz ez így. Szeretnénk-e bármit mondani, vagy búcsúzhatunk?
Hát köszönjünk el.
Szerintem köszönjünk el.
Köszönjünk el. Szerbusztok, kedves hallgatók.
Sziasztok.
Sziasztok.